Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. június 28-án sugárzott adását. Az emberi jogok érvényesítésének elvéről és gyakorlatáról szólt a Világszerte című műsor, melynek szerkesztője Láng Júlia volt.
Mai adásunkban a következő országokból hallanak jelentést.
Egyesült Államok saját törvényeit is megszegi, amikor az emberi jogok súlyos megsértőinek, például Kínának, megadja a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvét.
Franciaország. Botrány egy okkal rasszistának nevezhető törvénycikkei körül.
Németország. Az idegenek rendszeres bántalmazásával, nem egyszer megölésével az emberi jogok megsértése mindennapos. Noha a tettes nem az állam, hanem a társadalom, föltehető a kérdés, hogy mennyire bűnösök a politikusok és a rendőrség.
Szlovákia. A nyelvi törvény több rendelet és a mindennapi gyakorlat is sérti a kisebbségek emberi jogait.
Románia. A bukaresti emberi jogi bizottság volt ellenzékiekből áll, akiket a hatalom ma is annak tekint.
Magyarország. Az emberi jogi ügyekben legaktívabb Martin Luther King Egyesület nehezményezi, hogy az idegenek bántalmazásairól a kormány nem gyűjti az adatokat. Így nehéz kezelni a problémát.
Kína. A politikai foglyok számát több ezerre becsülik. A börtönben kínzás, bilincsbeverés, elektrosokk, évekig tartó szigorított magánzárka a gyakorlat.
Nézzük most, miként tartja be a másoktól számon kért emberi jogokat az Egyesült Államok. Heller Gábor.
A bécsi emberjogi konferencián az amerikai delegáció vezetője, Warren Christopher külügyminiszter, az Egyesült Államok nevében nagyon kemény és egyértelmű álláspontot foglalt el. Polgárjogi és emberi jogi kérdésekben csak egyfajta normarendszer lehet, és nem szabad azokat, mint ahogy több harmadik világbeli ország követelte, a helyi viszonyokhoz igazítani. Magyarul a hivatalos politikával szemben álló véleménynyilvánítás megtorlása, a rendőrségi kínzás, a megfelelő jogi eljárások mellőzése mindenképpen elítélendő, történjék az Kínában, Dél-Amerikában vagy az újonnan létrejött demokráciákban, nem beszélve a fejlett nyugati országokról. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, vajon Amerika tartja-e magát azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket más nemzetektől szüntelenül számon kér. A válasz igenis, meg nem is. Kétségtelen, olyan durva és széleskörű megsértése az emberi jogoknak itt nem zajlik, mint mondjuk Irakban, Iránban, Szíriában, Kubában vagy a Kínai Népköztársaságban. Az emberi jogokat figyelő társadalmi szervezetek azonban az amerikai elnöknek, Bill Clintonnak minden joggal a szemére hányják, hogy fennen hangoztatott elveit az adminisztráció valóságos tettei megcáfolják. Clinton jelöltként fogadkozott, hogy nem fogja a Haitiból ide menekülőket hazájukba visszazavarni. Hivatalba lépése után azonban George Bush nyomdokaiba lépett, és továbbra sem oldotta fel a haiti menekültek befogadásának tilalmát. Az adminisztráció kritikusai azt is nehezményezik, hogy a kormány meghosszabbította a Kínai Népköztársaságnak nyújtott legnagyobb kedvezmény elvét. Függetlenül attól, hogy Kína az emberi jogok megsértőinek listáján az egyik vezető helyet foglalja el. De idehaza az országon belül is gyakran előfordul az emberi és polgárjogok megsértése, még ha azok nem is olyan széleskörűek és kegyetlenek, mint más országokban. Emberjogi szervezetek, élükön az Amnesty International-lel évek óta lobbiznak a halálbüntetés megszüntetéséért. Szerintük a halálbüntetés emberellenes és nem egyszer ártatlan embereket sújt. Ráadásul aránytalanul sok feketét ítélnek halálra, míg az ugyanolyan bűncselekményeket elkövető fehérbőrűeket börtönbüntetéssel sújtják. A rendőri brutalitást is sokan fogják fel emberjogi problémának, és itt sem áll nagyon jól Amerika szénája. Az utóbbi időkben a legismertebb természetesen Rodney King esete, akinek az ügye kapcsán tavaly Los Angelesben lázongások törtek ki. A nemzetközileg elfogadott normák szerint az emberi jogok megsértésének minősül az is, hogy nem egy esetben az amerikai bevándorlási hivatal emberei durván bánnak az illegális bevándorlókkal a vizsgálati fogság idején. Heller Gábort hallották New Yorkból.
Több mint 200 éve, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat hatása alatt megszületett az emberi és polgári jogok francia nyilatkozata. De ma is nagyon éberen kell őrködni Franciaországban, ott is, hogy az elveket betartsák. Az elmúlt hét nagy botrányáról Járfás Ágnes számol be.
Az ember szabadnak született, mégis mindenütt láncokra van verve. Rousseau-nak ezek a szavai nem csak a 18. században voltak érvényesek, hanem még ma is. És bizony Franciaországban ugyanúgy, mint másutt. Bizonyíték erre, hogy manapság még mindig egy tucatnyi szervezetnek kell őrködnie az emberi jogok tiszteletben tartása felett. Közülük legismertebbek az Emberi Jogok Ligája, az SOS Fajgyűlölet és a LIKRA. Dolgok annál nehezebb, hogy bár az emberi jogok tiszteletben tartásáról sok szó esik mindenféle fórumon, ritkán határozzák meg, mit is takar ez a fogalom. Általában az egyén jogainak a védelméről beszélnek, s ilyenkor többnyire fiziológiájára szűkítik le. Holott az ember, mint személy és személyiség egyaránt védelemre szorul. A fogalom ködös volt a magyarázza, hogy nehéz bizonyítani egy megnyilvánulásról, hogy megsértette az emberi jogokat. Állás vagy lakáskereséskor például nem bizonyítható, hogy a jelentkezőt azért utasították el, mert sötét a bőre színe, vagy mert idegen az akcentusa. Tény azonban, hogy a szükséglakásokban kuporgók nagy hányada mindkét kritériumnak megfelel. A helyzetet ékes szólóan illusztrálja az a botrány, ami egy parlamenti vita során robbant ki. A bevándorló törvénytervezettel kapcsolatban egy képviselői módosító javaslatot vizsgáltak, mely a rendőri igazoltatásokat szabályozza. És bár a közbiztonság védelmében minden Franciaország területén élő személy érintett, több képviselő élt a gyanúperrel, hogy főként a külföldiek ellen irányulna az új rendelkezés. A bizonyítékra nem kellett sokáig várni. Az egyik konzervatív képviselő a következő módosító javaslattal állt elő. Az igazoltatáskor vegyenek figyelembe minden jelet, ami arra enged következtetni, hogy az illető külföldi, kivéve a faji hovatartozást. Ezzel a képviselő kifejezte, hogy szerinte vannak fajok, és hogy lenne ilyenféle hovatartozás. Benne foglalva azt is közli, hogy az a tény, hogy valaki külföldi, már elég ok a gyanúra, vagyis hogy külföldinek lenni vétség. Az ellenzéki és egyes középpárti képviselők ironizáltak. A rendőrök ezentúl nem azért igazoltatnak majd valakit, mert fekete bőrű, hanem azért, mert tiroli kalapot hord. Ezen az alapon mindenkit lehetne igazoltatni a metróban, aki a New York Times-t olvassa. A képviselők azonban megszavazták a módosítást, és még azután sem törölték a szöveget, hogy két középpárti miniszter ezt levélben kérte a miniszterelnöktől. Szomorú tény, hogy a szöveg egy már bevezetett gyakorlatot tükröz. Ennek bizonyítékául közölték a lapok a következő rendőri jelentést. Az ilyen és ilyen külvárosi állomás környékén, ahol gyakran történik motorosok által elkövetett táskarablás, két gyanús egyénre figyeltünk föl, akik idegen nyelven beszéltek. Ami annyit tesz, hogy aki idegen nyelven beszél Franciaországban, az gyanús alak, majdhogy nem bűnös. A gyakorlatban tehát még a rendőrei és a képviselők is megfeledkeznek arról, hogy az anyanyelv használata nemhogy vétség lenne, de a személy alapvető emberi jogai közé tartozik. Járfás Ágnest hallották Párizsból.
Németországban az idegenellenes erőszak ügyeinek ellenőrzésért felelős kormány megbízott, a közelmúltban elkeseredetten nyilatkozta, attól tart, hogy ez még csak a kezdet. Sasvári Attila jelentkezik Berlinből.
Köztudott, hogy az emberi jogok, és ezek közül az egyik legfontosabb, az emberi méltósághoz, a testi épséghez való jog megsértése mindennapos Németországban. Közel két éve folyik a terror az emberek egy csoportja ellen. Naponta bántalmaznak az utcán külföldieket, megpróbálják földgyújtani szállásaikat, házaikat, nem egyszer sikerrel, halálos áldozatokkal. Nem tudni igazán, rontja-e vagy szépíti a helyzetet, hogy a tettesek nem az állam, hanem a társadalom képviselői. Mert a szélsőjobboldali merénylők, ezek a többnyire 15 és 20 év közötti fiatalok, akármennyire is igyekeznek most kiközösíteni őket, mégiscsak ennek az országnak és konkrét német szülőknek a gyermekei. Megosztanak a vélemények arról, hogy mennyire bűnösek-e terrorban a politikusok és a hatóságok. Mennyire érzik magukat igazolva és bátorítva a jobboldali radikálisok az országba érkező menekültek elleni propagandától, és mekkora része a hatósági tehetetlenségben az objektív körülményeknek, és mekkora az elnézésnek. Természetesen nem csak a szélsőjobboldali fiatalok, hanem a rendőrség és mindenféle hatóságok tagjai is ennek a társadalomnak a gyermekei. Az, hogy az egyenruhát hordók, és általában az állam képviselőinek egy részére is jellemző a külföldi ellenesség, nyílt titok, nem mondható meglepetésnek. Ugyanakkor túlzás lenne azt állítani, hogy a többségről van szó. Nem új jelenség ez. Tapasztalható volt már a 80-as években is, legfeljebb a helyzet azóta lényegesen romlott. Csak a legenyhébb esetekkel kezdve. Nyugat-Németországban már akkoriban is kétféle hivatal létezett. Az egyik, ahol külföldiekkel foglalkoztak. Ezekben mindennek volt nevezhető a hangnem és a bánásmód, csak emberinek nem. Míg a másik, ahol németek voltak az ügyfelek. Ilyenekben, ha kivételesen oda került, még a külföldi is sűrű mosolyokra és udvariasságra számíthatott. Pofoszkodtak a rendőrök régebben is. Olyan sok be- és feljelentés azonban már régen nem érkezett ellenük, mint idén tavasszal csak Berlinben. Az ügyek kivizsgálása, a felelősségre vonása szokásos módon zajlik. A szenvedő fél állításai nehezen bizonyíthatók, az eljárás a végtelenbe nyúlik, majd többnyire pénzbüntetéssel zárul. A legutóbbi ügyek közül nem kirívó esetként, hanem átlagos példaként álljon itt a következő eset. Az autóbuszon szunyókáló külföldi arra ébredt a végállomáson, hogy fejét valaki hevesen az ablaküveghez ütögeti. Mint kiderült, a buszsofőr. A külföldinek nem telt sok öröme a megérkező rendőrökben sem. Miután belökték a rendőrségi autóba, és különböző karcsavarások kíséretében az őrsre szállították, megkezdődött a kihallgatás. Büdös zsidó, miért nem mész Izraelbe? Hangzott az első kérdés. Miután a külföldi, kicsit talán meg is sértődve felhívta a figyelmet arra, hogy ő iráni, a kétség kívül nem egyoldalúan elfogult rendőrök Allah, Allah kiáltásokkal az iszlámról kezdtek viccelődni. Amikor az iráni a buszsofőr iránt érdeklődött, megpofozták, majd kidobták az őrsről. Az illető számára, aki mint kínzások áldozata Iránban elismert politikai menekült, ez nyilván meg se kottyant, de azért elment orvoshoz és a berlini külföldi megbízotthoz. Mire odáig jutott, hogy feljelentést tegyen, arról értesülhetett, hogy már őt is feljelentették háromszor. Egyszer a buszsofőr, kétszer a rendőrök, tetlegesség, illetve hatóság elleni erőszak miatt. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
A washingtoni külügyminisztérium éves jelentése az emberi jogok helyzetéről Szlovákia kapcsán a magyar és a cigány lakosság okkal emlegetett sérelmeire hívja fel a figyelmet. Horváth Gabriella jelenti Pozsonyból.
3 évvel a csehszlovákiai rendszerváltás után el lehet mondani, hogy az egykori szövetségi parlamentnek sikerült egy olyan intézményrendszert létrehozni, mely kellő garanciákat nyújtott az emberi és polgári jogok védelmére az államhatalom esetleges kirengéseivel szemben. Havel Csehszlovákiájában 2,5 évig az egykor üldözött ellenzéki értelmiség élen járó képviselői voltak hatalmon, akik az emberi jogok betartására kényesen ügyeltek. A szövetségi törvényhozás egyetlen olyan törvényt hagyott csupán jóvá, mely sértette az emberi jogokat. Az átvilágításról szóló másnéven lusztrációs törvényt, mely 5 évre megakadályozta a volt kommunista pártnomenklatúra tagjainak visszakerülését az alkotmányos funkciókba. Az alkotmánybíróság azonban foglalkozott ezzel a kérdéssel, és módosította a törvény emberi jogokat sértő passzusait. A szlovákiai állapotok nagy részt az egykori csehszlovákiai állapotokat tükrözik vissza, legalábbis ami az emberi és polgári jogok alkotmányos garanciáit illeti. Változás a korábbi helyzethez képest az önálló szlovák köztársaság hatalmi garnitúrájának szemléletéből következik, ami elsősorban a lakosság kiszolgáltatottabb része, tehát a nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni eljárásban mutatkozik meg. Miről is van szó? A szlovák alkotmány emberi jogokat taglaló része ugyan általános megfogalmazásban tartalmazza a kisebbségek és etnikai csoportok önazonossághoz való jogát, a végrehajtó törvények hiánya azonban folyamatos konfliktus helyzeteket teremt. az egyes minisztériumok különbözőképpen magyarázzák a kisebbségi jogokat és az alkotmány szellemének ellentmondó rendeleteket hoznak. A problémák túlnyomó része a nyelvtörvény magyarázatából adódik. A szlovákiai magyar kisebbség jogai megsértésének tekintette a kétnyelvű helységnéptáblák eltávolítását, a magyar keresztnevek anyakönyvvezetésének megakadályozását, és jogsértésnek tekintette azt is, hogy a szlovák televízió hírosztályának vezetője megtiltotta a helységnevek magyar megfelelőjének használatát a magyar nyelven sugárzott nemzetiségi műsorban. Az etnikai és nemzeti kisebbségekkel szembeni jogsértések problémájával természetesen a hazai és külföldi jogvédő intézmények is foglalkoznak, ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy az emberi jogok egyértelmű dúlva megsértésére csupán a cigány etnikum esetében találtak példát. Szlovákia alkotmánybíróságához egyébként mindeddig egyetlen konkrét jogsérelemre vonatkozó beadván sem érkezett. Ezt Milan Csics, az alkotmánybíróság elnöke éppen tegnap jelentette be. Az emberi jogok szempontjából mindenképpen biztató, hogy számos civil szervezet, így például az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Helsinki Polgárok Szövetsége és a Milan Simecska Alapítvány foglalkoznak az emberi jogok védelmével. Létük és működésük már csak azért is fontos, mivel a felmérések eredményei arra utalnak, hogy Szlovákia polgárai nem tudatosítják az emberi jogok hétköznapi életben való fontosságát. Horváth Gabriella, Szabad Európa Rádió, Pozsony.
Romániában, ahol ugyancsak nagy a távolság a törvénybe foglalt jogvédelem és a mindennapos gyakorlat között, az emberi jogi csoportok aktívan és időnként sikeresen működnek. Máriusz Tabaku.
Romániában az emberi jogok még mindig egy körvonalazatlan fogalom, mint annak idején, amikor csak a külföldi rádiókban vagy a nagyon ritkán becsempészett újságokban lehetett hallani, olvasni róluk. Így természetes korrekcióként létrejött egy pár emberjogvédelmi szervezet, amelyek tulajdonképpen láncszem szerepet játszanak a polgárok és képviselőik, az általános érdekek és a törvényhozók, valamint a végrehajtók között. Egyik legfontosabb ezek közül a Bukaresti Emberjogi Védelmi Bizottság, amely a Helsinki Committee égisze alatt működik. A már 3 éves múltú szervezet alapítói volt román disszidensek, és a mostani helyzetre jellemző az, hogy a mai napig is annak tekinti őket a kétségtelenül demokratikusan megválasztott hatalom. Ennek ellenére tevékenységük egyre hatásosabb, főleg a parlament működésére nézve. A közelmúltban például sikerült leállítaniuk 2 törvénytervezet megbeszélését, ami elsősorban azért fontos, mert ismerve a román parlament összetételét, a hatalmon levő pártnak módjában áll megszavaztatni gyakorlatilag akármit. Így egyelőre nem került napirendre sem a tüntetésekre, sem a jogi személyekre vonatkozó törvénytervezet, mivel egyrészt sikerült időben tudomást szerezni e kezdeményezésekről, másrészt bebizonyítani ezek alapvetően antidemokratikus jellegét. Hiszen mindkét törvény megszavazása esetében létrejött volna egy-egy bizottság, amely a törvénytől függetlenül arra lett volna hivatva, hogy elbírálja minden tüntetés, valamint jogi személy működésének jogosultságát, illetve betiltását. Most éppen a román hírszerzési szolgálat körül folyik a vita, hiszen szintén az emberjogi bizottságnak köszönhetően kiderült, hogy létezik egy kormányhatározat egy külön távközlési rendszer létrehozására, amely kívül esne minden ellenőrzési lehetőségen, és ez éppen most, amikor a parlamenti napirend egyik legfontosabb pontja a titkos rendőrség működésének ellenőrzése. Biztató jel az, hogy a Helsinki Komité Romániai Bizottságához hasonlóan pillanatnyilag több mint 10 bizottság foglalkozik az emberi jogokkal. Ilyen például a Prodemokracia Liga is, amelynek egyik legnagyobb sikere a független megfigyelők elfogadtatása volt a tavalyi választásokon. Várhatóan döntő pillanat lesz az emberjogi kérdésben a szeptemberre várható befogadása Romániának az Európa Tanácsba, amikor is az európai normák kötelezővé válnak, és nem lesznek pusztán feltételek egy jövőbeni státus elnyerése érdekében.
Máriusz Tabakut hallották Kolozsvárról. Az amerikai külügyminisztérium már említett éves jelentésében aggodalmát fejezte ki Csurka István nézetei, és amiatt, hogy a miniszterelnök ezeket nem utasította kellő határozottsággal vissza. De ez a jelentés a 92-es évről szólt, decemberben lezárták. A jelentés egyéb témaköreiben nem történt azóta semmilyen érdemleges változás. A bécsi emberi jogi világkonferencián Makvári György kollégám az idegenek elleni támadások ügyéről kérdezte a Martin Luther King Egyesülettől Ill Martont és Kalez Avart.
Meggyőződésem, hogy a kormányzat addig nem tud Magyarországon hathatós lépéseket tenni a probléma megoldására, amíg egyáltalán információt nem gyűjt róla. Hogyan várhatnánk el azt, hogy a hatóság fellépjen, hogyha még mindig a Budapest és az országos rendőrfőkapitányságon néhány emberre, hát még rásrófolták azt is, hogy ezzel is foglalkozzon. Tehát nincsen olyan külön adatbázis, nincsen olyan külön személyzet és stáb, technikai és egyéb körülmények, amely kimondottan a külföldiek, vagyis a színesbőrök ellen elkövetett atrocitásokkal foglalkozna. Az első lépés tehát ez lenne. Ezután lehet beszélni arról, hogy az adatok nincsenek publikálva, nincs dokumentálva, tehát elképzelhető az a helyzet, hogy nem rossz indulatból, hanem egyszerűen csak a tudás hiánya miatt nem kezelhető a probléma.
Hogyan látják ezt a Magyarországon tanuló külföldi diákok? Martin Luther King Egyesület egyik tagja szintén Jordániából érkezett.
Ez látjuk szintén, amit mondta most Dr. Ill Martin, ez igaz, az éreztük mi, és hogy nincs lépések, nincs, hogy senki, mintha úgy éreznénk, nincs védelem. Nem állunk védelem alatt. És most félelem, nagyobb félelemben a diákok, mint régebben. A rendőrség, még a hivatalosok eddig nem ismerték ez a probléma. Ez is lekezelték a rendőrök, szóval nem is foglalkozták vele, mint komoly probléma. Azt mondják, hogy bár dolgot, bár fiatalok téved, fiatalok, és ez még szűnik. És ez nem szűnik még, most rendezetten válik. Hogy még van rendezve most a dolog, és szervezettebb lettek a skinheadek.
A skinhead problémán túl az amerikai külügyminisztérium jelentése kitért arra is, hogy a kerepestarcsai táborban, ahol külföldiek vannak, ott szintén a hatóságok, maguk a hatóságok gyakran túlkapásokhoz folyamodnak. Erről mi a véleménye, Ilmár?
A kerepestarcsai táborban fogvatartott embereknél az ott lévők nagy részénél teljes mértékben hiányzik a jogi alap, hogy őket fogva tartsák. Tehát még hogyha rózsás, gyönyörű körülmények lennének, akkor is egy nagyon súlyos jogsértésnek a tanúi lehetünk nap mint nap, amikor ott tartanak külföldi állampolgárokat, és itt is elsősorban a távoli külföldiekről van szó. Mindenféle jogi segélynyújtás nélkül, mindenféle bírósági eljárás, ügyészségi vizsgálat vagy egyéb nélkül egyszerűen ott tartják őket, tehát ez az egésznek az alapja. Amire a jelentés kitér, és amiről ön beszélt, hogy ott bántalmazások fordulnak elő, ezt sajnos alá tudjuk támasztani dokumentumokkal, személyes beszélgetésekkel, riportokkal, jelentésekkel, tanúvallomásokkal. Az Egyesületnek súlyos kötegnyi dossziéi vannak tele olyan segélykérésekkel, amit a táborból juttattak ki azok a külföldiek, akiket bántalmaztak, vagy akik látták, hogy másokat bántalmaznak. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az utóbbi időben, és én most itt nem akarok tényezőket mondani, hogy miért, úgy néz ki, mintha a bánásmódban egy javulás következett volna be.
Említés történt az emberjogi szervezetekről. Milyen polgári kezdeményezés emberjogi szervezetekkel áll kapcsolatban a Martin Luther King Egyesület?
Magyarországon belül? Hát hazánkban eléggé gyerekcipőben járnak azok az emberi jogi NGO, tehát kormányzattól független, pártoktól független kezdeményezések, szervezetek, amelyek aktivitásuk révén tényleges tevékenységet fejtenek ki. Vannak olyan csoportok, amelyek dokumentálnak, vagy monitoring tevékenységet végeznek. Bizonyos csoportok időnként tiltakoznak, kiáltványokat fogalmaznak meg, demonstrálnak, reprezentálnak, ami szintén nagyon fontos. Ha azonban én azt mondom, hogy most én, mint tegyük fel egy amerikai állampolgár, vagy egy jordán állampolgár, megérkezem Budapestre, és ott nekem valamilyen súlyos jogsértéssel kell szembenéznem, hogy kihez fordulhatok, akkor nem tudnám azt mondani, hogy dúskálhatunk a szervezetekben.
Ill Martont, a budapesti Martin Luther King Egyesület szóvivőjét kérdezte a bécsi emberi jogi konferencián Makvári György. Az emberi jogok magyarországi problémái között kiemelt helyen lehet említeni a kétségtelenül létező cigány ellenességet. Ettől az érzelemtől a rendőrök sem mentesek. Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke, SZDSZ-es képviselő, a napokban tartott a témáról sajtótájékoztatót Miskolcon. nem csak a rasszista indítatású rendőri bántalmazás dokumentált eseteit sorolta föl, de azt is nehezményezte, hogy az utóbbi években egyetlen alkalommal sem a BTK 156. paragrafusa alapján indult eljárás, azokban az esetekben sem, amikor az elkövetők a kihallgatás során beismerték rasszista indítékukat. A BTK 156. paragrafusa a faji megkülönböztetésen alapuló erőszakra vonatkozik. A Roma Parlament elnöke szerint létezhet valamiféle megegyezés, hogy a politikai hangulat miatt ne alkalmazzák a skinhead támadások kapcsán a 156. paragrafust. Horváth Aladár bejelentette, az adatgyűjtés után parlamenti interpellációt kíván benyújtani a kérdésről, a Roma Parlament pedig a nemzetközi emberi jogi szervezetekhez fordul, és kéri az Amnesty International ellenőrzését is. Mint már az adás elején szó volt róla, nagyon nagy, rendkívül nagy különbségek vannak az emberi jogok megsértésének mértékében a különféle országok között. Kína, amely oly könnyedén elérte, hogy a bécsi emberi jogi világtalálkozón ne mondhasson beszédet a konferencia teremben a Dalai Láma, kínzással, veréssel és elektrosokkal próbálja jobb belátásra bírni a bebörtönzött tibetieket. Kína, amely két héten át azzal érvelt a konferencián, hogy az emberi jogok nyugati találmány és másként kell értelmezni a más-más hagyományú országokban, 16 évet, 20 évet, illetve életfogytiglant adott annak a három fiatalembernek, akik 1989. májusában a Mennyei béke terén festékkel szórták be Mao Tse-tung arcképét. Ketten közülük több mint két éven át voltak szigorított magánzárkában, nedves sötétségben, fűtés és szellőzés nélkül. A kínai börtönök nevezetes kínzóeszköze egy alacsony lábakra fektetett fa ajtó, négy sarkán bilincsel. Vannak rabok, akiket hónapokon át hagynak, éjjel-nappal bilincsbe verve ezen a deszkán, amelyen az ürítés céljaira egy lukat vágtak ki a megfelelő helyen. Peng Yu Zhang, nyugdíjas egyetemi tanár, három hónapig feküdt így megbilincselve, mert idegesítette az őröket azzal, hogy a szabadonbocsátását követelte. Azért tartóztatták le, mert részt vett egy békés vidéki tüntetésen a 89-es országos tiltakozások idején. A kínai törvények egyébként tiltják a foglyok kínzását. Az, hogy a bécsi világkonferencián meghatározatlan időre elnapolták egy ENSZ emberi jogi főbiztos kinevezésének kérdését, nagy mértékben köszönhető a Kína által vezetett ázsiai országok csoportjának. Az egyik fő természetesen az volt, hogy ez lehetővé tenné a beavatkozást egyes országok belügyeibe.
A Szabad Európa Rádió 1993. június 28-ai adását hallották. A Világszerte című műsor szerkesztője Láng Júlia volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.